153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és végtelen szeretettel, tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Nagy Bandó Andrást. Szervusz!
Szia! Szia, Egész! Köszöntöm a hallgatókat!
A hallgatóknak tájékoztatásul Andrással, ha lehet, akkor tegeződnénk a riportban is, mert azon kívül is.
És én kértem.
Igen, te kérésedre. És hát azon gondolkodtam, hogy íróként vagy humoristaként mutassalak be, és azt mondtad, hogy erre te fogsz válaszolni. Szóval.
Én szívesen azért is, mert mindenki úgy is tudja, hogy a Bandó a humorista, ez egy alap. Most már ez így van 73 óta, tehát elég régóta. És ebből egyszer-kétszer részesült már Kiskunhalas közönsége is. De azon túl most már gyakran elmondom, hogy ha lehet, akkor az én titulusom egyszerűen annyi, hogy Bandó. És abban, hogy Bandó, abban szinte minden benne van, de az utóbbi időben kértem azt, amikor képernyős beszélgetés volt, és kérdezték, mit írjanak a nevem alá, hogy írják azt, hogy népművelő. Mert ez nagyon sok mindent hordoz és takar, és abban benne van mindjárt az is, hogy mindaz, amit legalábbis én így gondolom, amit eddig tettem az életemben, az arról szólt, hogy ugye kiművelt embertőkre van szükség, koptatjuk sokkal, sok év óta most már Széchenyi szavait, de nem hiába való, remélem, és mindenkinek, aki egy kicsivel többet össze tudott szedni tudásból, ismeretanyagból, kultúrából, történelemből, bármiből az életben, azt adja tovább. Erről szól a népművelés, és a humor az az egyik forma. A humor mellesleg szórakoztat is, tehát ha lehet azt mondani, egy könnyű műfajnak tekintett, nem is könnyen művelhető,
igen,
hogy mondjam, pálya ez. Ugyanakkor nyilván úgy ül be mindenki egy ilyen estre, mint ami majd lesz nálatok is, hogy szórakozni akar, ami azt jelenti, hogy derülni, nevetni, jól érezni magát, és én azon leszek, hogy ebbe sűrítsek bele, ebbe illeszek bele olyasmit, ami egy picit hozzátesz ahhoz, ami a szórakozás része. És ha nem humorban, akkor másban, akár versekben, akár prózában, akár filozófiában, amit már könyvben is műveltem, azon leszek mindig, és eddig is azon voltam, hogy valamit adjak át abból, amit megszereztem tudásként.
Talán avval kellett volna kezdenem, hogy Kiskunhalason abban a szerencsében részesülünk, hogy a Tiszti Klubban március 8-án előadásod lesz, amiről beszéltél, amelynek keretében mindent fogsz művelni, mind a humort, mind a népművelést, 18 órától, és mindezt a Benyámin lakóotthon javára fogod tenni. Ugye március 8 nőnap, így választottátok a címet is. Nők nélkül nem megy, szóval retro hangulatú, multidéző kabaré est, könyv vására dedikálással. Még egyszer a Tiszti Klub a helyszín, ne felejtsék el, március 8-án, az nem elfelejthető, ugye, hiszen nőnapon van. Szóval mi lesz itt a téma?
A helyzet az, én azóta, hogy ezt a címet kitaláltam, azóta gyűjtögetem, rakosgatom egymás mellé azokat az írásaimat, szövegeimet, amelyek ehhez köthetők, de nyilván egy nagyobb alapom megvan, amit az utóbbi időben önálló estként bemutatok, csinálok. Ez tavaly indult el tulajdonképpen a 75. születésnapom után Szegeden, amikor a Agórában fölléptem, de nagyon változatos. Egyrészt emlékidéző, tehát nehéz róla beszélni, mert hogyha azt kérdezed egy palitól, aki kiáll a színpadra, hogy mi lesz, amit ma este hallunk, akkor azt nem tudom elmondani. Azt tudom, hogy vannak stabil szövegeim, amelyek összeszerkesztve egy teljes estet tesznek ki, és hát sajnos arra kell ügyelnem, hogy túl ne szaladjak majd azon az időn, ami még kibírható bárki számára, mert a tavaly előtti születésnapi előadás Szegeden 3,5 óra lett.
Hoppá.
A tavalyi májusi, amikor a Pro Urbe díjat kaptam Szegeden, akkor 2,5 órás lett. és ott Babits Mihály Jónás könyvével zártam, tehát még csak nem is humorosan, de az tervbe is volt véve, tehát nem csak úgy oda csöppent. Tehát nagyon változatos az. Az a lényeg, hogy amikor kiállok a színpadra, azon vagyok, mint amit mindig vallottam is, hogy a közönség legyen a győztes úgy, hogy én nyertem. Az én nyereségem annyi, hogy minden, amit elképzeltem, jól jött be, örömöm van benne, tehát mint előadó nyertem, ugyanakkor a közönség úgy menjen haza, ahogy szokták mondani, na ez mögérte a pénz itt, mondják Szegeden, és ez tényleg egyrészt alap, hogy ha valaki egy jegyet vesz egy előadásra, az azt mondja, hogy megérte eljönni. A másik pedig, hogy mondják ki azt, hogy nem csalódtam, vagy bennük legyen az, amit Szegeden kaptam, hogy minél idősebb vagy, olyan vagy, mint a jó bor, egyre finomabb, egyre érettebb. Nem csökkent az előadói kedvem, sőt, megmaradt az, amit én régen is vallottam, hogy én nem szeretnék profivá válni. Az előadásom lehet profi, lehet olyan, amire azt mondják, hogy mennyi rutin lehet ebbe, és a többi, de én még minden alkalommal az utóbbi időben úgy álltam a közönség elé, nem a lábom remegett meg, hanem belülről remegett az egész testem, hogy én itt állok a közönség előtt, és nekem most bizonyítanom kell azt, hogy nem hiába hirdettük meg, és hívtuk meg a közönséget erre az előadásra. Tehát ez az amatőr szív, ami bennem dobog, ez azt hiszem most már elkísér a sírig. Azt vallom, hogy jó amatőrnek lenni, és nagyon rossz lehet profinak lenni, aki csak úgy kiáll, és oda csap bármit. A legelső könyvem 86-ban jött ki, az sem most volt, az úton útfélen, és ott Heyrichből egy Bohóc nézetei című könyvéből idéztem, megpróbálom most itt fölidézni emlékből, a hivatásos magatartás a legjobb védő pajzs. Életre, halálra csak a szent és az amatőr játszik.
Pontosan ez jutott eszembe, hogy nagyon sokan mondják, hogy valamit, bármit, nyilván az előadói pályát még inkább csak addig érdemes csinálni, amíg van benned egy remegés, hogy vajon ez lehet izgalom, stb., amiről beszéltél, mert ha ez már nincs, akkor már eljutottál arra a pontra, hogy váltani kell. Tehát kell, hogy izgasson bennünket az a dolog, amit csinálunk. Hát ez nagyon jó hallani, hogy túl a 75-ön nem csökkent az előadói kedved, és hogy ugye a címből is kiderül, hogy dedikálással egy bekötött könyvbemutató lesz, tehát hogy írni is írsz. Na de itt a sok kérdés közül kezdjük avval, hogy itt emlegetted a díjakat. Most, ha jól tudom, ahogy beszélgettünk készülve erre az interjúra, tavaly, vagy az elmúlt évek során két díjban is részesültél. Mesélj nekünk erről.
Hát az egyik, amit márciusban kaptam meg, ezt évente ilyen 10-12 ember kapja meg, ez a Radnóti Miklós antirasszista díj, ami mondjuk úgy, hogy ahogy a laudációban elhangzott, hogy az életműért kapom, tehát mindaz, amit az elmúlt 50-60 évben, ahogy szokták mondani, letettem az asztalra, de ilyenből már ezelőtt is volt néhány, például az Afelandra díj, ami maga az Afelandra egyébként egy Dél-Amerikában honos virág, és a díj is ennek a virágnak a szirmait hordozza bronzból. Ezt Móron kaptam meg egy alapítványtól életműdíjként, de itt van Pécsett az Ambassador Klub, férfi klub egyébként, akiktől egy gyönyörű pecsétgyűrűt kaptam most már 10 éve, az is életműdíj volt, úgyhogy ez a Radnóti Miklós díj, ez már a neve miatt is fontos, a névadó miatt. Igen. Is számomra. Olyan emberek szokták megkapni, akik vállalják mindazt, amit gondolnak, ki is mondják, és tisztességgel élik az életüket, az elveikhez szűjjen, stb. A másik pedig, aminek nagyon örültem, az a Szegeden, májusban a Szeged napján megkapott Pro Urbe díj, amit humorista azelőtt még nem kapott meg más.
Az
és
igen.
Tulajdonképpen ezt egyszerre kapta a humorista, a költő, az író, tehát szegediek szavazhatták meg, és állítólag szavazzák is meg mindig, hogy kit javasolnak erre a díjra. Úgyhogy ez azért is fontos számomra, mert egyrészt ugye én Deszken születtem Szegedtől 10 kilométerre, de aztán később a középiskolában már oda jártam Szegedre, később ott éltem, és 82-ben mentem csak el Pestre, amikor a Humorfesztivál győzelmet arattam, és utána pedig újra menekültem vidékre, mert Pest túl nagy volt nekem.
Hol éltek most?
Most Pécset élünk 10 éve, de hát előtte Orfűn éltem, és az is egy nagyon szép időszaka volt az életemnek. Nem nagyon szeretek én költözni, de a sors úgy hozta, hogy néha menni kellett, és én ilyen fészekrakó vagyok, hogy ahol vagyok. Most is, ahol élünk, Pécsett egy nyugalmas kis ház, amiben a szobám az én központom, amiben most is ülök. Ahogy el tudja képzelni a hallgató, mint egy kis könyvtár, teljesen körülölelnek a könyvespolcok, padlótól a mennyezetig, a felső sorban a faág plasztikáim vannak, faágakból készített szobraim, meg a faparagásaim, szobraim, és ahol még elfér ott néhány kép, egy Gyémánt László portré, amit festett rólam a Laci, meg ilyesmi, tehát ez egy olyan fajta közeg, ami alkotói légkört ad. Középen van a nagy íróasztalom, egy ilyen megtört, vonalú, tompaszögű, nagy IKEA-s asztal. Az egyik oldalán, amikor kézzel írok, a másik oldala a gép, és közte egy nyomtató, meg a kis televízió. Mert ez egy ilyen élettér, amiben az alkotás folyik. És hát ez az, amit nagyon nehéz szívvel fogok majd itt hagyni, amikor majd arra kényszerít a sors. És abba bízom, hogy ez a sok könyv, a kislányom Gwendolyn és Rita, a feleségem öröksége lesz, úgy, hogy majd talán a Gwendolyn úgy jár be ide, mint egy apa emléket őrző olvasó terembe, ahol egy ötszörötös egyébként a szoba, ahol nagyon jó lenni. Szóval a lényeg, hogy a szegedi emlékek azok nagyon erősek, még most is néha Szegedet mondok Pécs helyett, bár itt élek most már Baranyában 85 óta, de a születési hely az olyan erős kötődést jelent. Nem maga a deszk, mert ott tényleg csak általános iskoláig éltem, ott a gyerekkor az meghatározó, nagyon sokat jelentett számomra, de utána minden szellemi cselekedetem, minden, ami kibontott engem, az mind Szegeden történt. Úgyhogy ennyiből a Proúrbedinek nagyon nagy súlya van. A másik az, hogy 10 évvel azelőtt kaptam meg pont a Angya Banda Nagy Kalandja című könyvemre az évkönyvedíjat ott Szegeden a könyvhéten, és mint Proúrbedíjas tavaly én nyithattam meg a könyvhetet is az ünnepi könyvhét rendezvényeit Szegeden. Úgyhogy ha valaki mondhatja azt, hogy csak proféta szója, de hát ezzel mondják, hogy proféta lett a saját hazájában, akkor én annyit mondhatok, hogy én szeretett ember maradtam a saját hazámban, Szegeden, és ugyanezt Pécset a barátaim körében szintén megkapom, bár épp tavaly avattunk itt egy emléktáblát Nagy Sanyi barátom emlékére, aki a ifjúsági ház igazgatója volt 32 éven keresztül, és ott találkoztam először a pécsi polgármesterrel, hát azt se tudta, hogy Pécset lakom. Tehát én itt kevesebbet mutatkozom, nem igen megyek be a belvárosba se, csak hogyha valami egyéb dolgunk van. Jobban otthon lévő, vagy nem otthon ülő vagyok, de itthon alkotó. Szeretek bemenni, amikor egy séta vagy egy étterembe elmegyünk esetleg barátokkal, de engem most már nem köt annyira, hogy mondjam ezt, hogy mindenki jól értse. Hát 77. évemben vagyok, és sokan érzik meg ilyenkor azt, hogy ez, ami most van, ez már nem ugyanaz a világ, ami az én világom volt annó. Tehát más közeg van, bevásárló központoktól kezdve minden más, és számomra ezek nem vadidegenek, mert értem, ebben is bejártam, stb., de már nem az, ami az én, hogy mondjam...
Természetes közeged volt.
Közegem, azt akartam épp ezt a szót közt, hogy mondod, igen. Tehát ez valahogy most így alakult ki, és én ezt elfogadom, úgyhogy ilyen családbarát család vagyunk, hogy gyakran vagyunk együtt.
Igen, ez egy nagyon jó kifejezés, családbarát család.
Most mondtam ki előtt.
Szülkeegyezni, ez nagyon jó. Nagyon megértem, hogy akkor hatalmas örömmel töltött el, hogy Szegeden megkaptad a Pro Urbe díjat, pláne így, hogy a könyvhetet te nyithattad meg. Igen. Ugye itt most a Benyámin lakóotthonban fogsz fellépni március 8-án. A Tiszti Klubban, így van.
Igen.
És ez a Benyámin lakóotthon, akik hallgatóink esetleg nem tudják, a református egyházhoz tartozó sérült gyermekek, felnőttek otthona. Sokan tudják rólad, talán sokan nem. Én magam is azt tudtam, hogy polgármester voltál Orfűn, de hogy például Magyarországon az első hajléktalan szállót te alapítottad, és nyilván ilyen módon az, hogy a mostani est is kapcsolódik támogatásként ehhez a lakóotthonhoz, ezt kevesen tudták rólad szerintem, vagy legalábbis szerintem sokan nem tudták. Szóval honnan ez az érzékenységed?
Az a helyzet, hogy a korombelieknek ez akkor egy, talán nem pont jó a szó, de egy nagy durranás volt, meglepő cselekedet, mert azelőtt senki nem állt oda a hajléktalanok mellé. Ez 90 februárjában volt, amikor elkezdődött, és 3-4 hónapig tartott, és ha bárki azt kérdezi, és miért nem tovább, hát azért, mert nekem nem ez volt a dolgom. Én ezt a dolgom mellett csináltam, végeztem, oda csöppentem és ott ragadtam. A hosszabb a történet, erről már néhányszor másút is beszéltem, de a lényeg az volt, hogy a déli pályaudvarról sikerült otthonba vinni 4-500 hajléktalant, és amíg a sorsuk egyenesben nem jött, addig mellettük maradtam. Ez alatt én pénzt is vittem bele, meg vesztettem is pénzt, de ugyanakkor olyan fajta emberi értékeket tudtam begyűjteni, meg fölmutatni is talán egy emberi értéket, a szolidaritást, az együttérzést, a másikra való odafigyelést, ami egy idő után kiveszni látszik, nem csak sok mindenkiből, hanem úgy általában az emberiségből. Örkény István is a szolidaritást helyezte első helyre az emberi értékeket illetően, írásaiból is kitűnik, Mácsai Pali estjéből is hallható, és erre akkor azelőtt nem figyeltek oda az emberek. Én később ezért is kaptam 2 díjat, az egyik az Aranyszalmaszál a hajléktalanokért, Iványi Gábortól, Gáboréktól, elsőként civil emberként, majd később kvázi Becsei Miklóstól, aki a kormány mellett a szociális ügyeket vitte, ő a Vecsei H. Miklósnak az édesapja. Igen. Egyébként, aki a
színész, a nagyon
híres, játszotta meg a Nemecseket.
Így van, Pálut, igen.
Többi, egy kitűnő színész és ember, ez pedig a hajléktalan emberért díj volt, úgyhogy ami nekem díjakba jutott, az mind ilyen fajta, hogy boldog emberi öröm, és hála Istennek, hogy semmi anyagiból nem járt, mert így olyan díj, amire irigykedni is lehet, a többire már nem biztos. A lényeg, hogy akkor én 4 hónapot, 3-4-et együtt töltöttem velük, és utána már a szociális munkásoktól bíztam a dolgot.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Bandó Andrással, Bandóval, és azt se felejtjék, hogy március 8-án a Tiszti Klubban találkozhatnak vele itt Kiskunhalason, a Nők nélkül nem megy című előadásán és dedikálással egybekötött könyv bemutatóján. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Nagy Bandó Andrással, akit köszönhetünk hamarosan március 8-án a Tiszti Klubban, ahol is a Benyámin lakóotthon javára egy nagyszerű előadásban, dedikálással egybekötött könyvbemutatón találkozhatnak vele. Nők nélkül nem megy címmel fog zajlani az előadás, most pedig folytatom tovább az érdeklődést és beszélgetést Bandóval.
Voltak egyéb ilyen ügyek is, de valószínű, hogy ez abból adódik. Mostanában ugye sokan használják ezt, hogy jobboldali meg baloldali. De sokan nem értik azt, hogy a baloldaliság az nem azt jelenti, hogy valaki kommunista. A baloldaliság azt jelenti, hogy szociálisan érzékeny, és mivel a szocialisták voltak régen a baloldalhoz kötve, ezért ez ott megmaradt politikai oldalként, de én ezt a szociális oldala részt erősítem föl, amikor baloldalról beszélek. Azt már látom, hogy a jobb oldalon ugyanúgy megvannak a szociális érzékenységű emberek, ami azt jelenti számomra, hogy végre talán ráeszmélt az emberiség, nem társadalmat mondok, hogy az embernek mondjuk így közéleti vagy politikai hitvallása, eszmeisége, az lehet 2, 3, 4, 5 csokoldalú.
Így van, egyetértek.
Az emberi érzékenység, a másikkal való törődés, az egy általános emberi érték. Annak idején, amikor mondták, hogy a sikerei csúcsán vagy stb., bár ehhez én mindig hozzátettem, hogy én fensíkon szeretek lenni, nem csúcson, mert onnan már csak legurul az ember.
Jó kép.
Akkoriban is előjött ez, hogy meg lehet-e azt csinálni, hogy eljutsz a tetőre, de elfeledkezel a völgyről. Tehát én bennem, hála Istennek, ez megmaradt, és mondtam akkoriban is, hogy ha a humorom elveszik, az emberségem akkor is megmarad. Tehát elsősorban nem jó humorista akarok lenni, mondtam én akkor, hanem jó ember. És ezt a jó emberséget továbbvinni már könnyű azok után, hogy ettől nem tértem el se középiskolás koromban, se később, akkor se, hogyha egy szép pályát befutottam, vagy bármi. A másik, hát azért könyvben is mondjuk így, hogy népművelek, hiszen ha belegondolok, hogy a kínaiaknak volt régen egy mondásuk, ezt a Mi kínaiak című könyvből vettem, amikor még olvastam őt, hogy azt mondja a régi kínai mondás, hogy addig nem férfi a férfi, amíg nem nemzet gyereket, nem épít egy házat, nem ültet egy fát, nem vesz részt egy háborúban, és nem ír meg egy könyvet. Na most, ugye háborúban részt venni, hála Istennek, nem volt részem, de tudom, hogy miért mondta, mert a férfi barátság a háborús körülmények között alakul ki legerősebben. És civilben is tudunk felépíteni barátságot, de a barátsághoz szükséges egy közeg, amiben az ember megmutatja, hogy mennyire ragaszkodom hozzád, és mennyire sokat teszek, ha kell érted. Ugye mondják, bajban ismerszik meg az ember, a barát is, stb. Úgyhogy az egy könyv pedig úgy sikerült, túl azon, hogy 3 lányom is van, meg a házat felépítettem, bár most nem abban lakok, tehát minden összejött, de nem egy, hanem 48 könyvet írtam eddig ebből.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy igen. Mennyit? Jesszus.
Hát ebből a fele, nagyjából a fele, inkább kevesebb, mint a fele gyermekeknek írt verseim, meséskönyvek, verses mesék. Ezekből egy része még megvan, a többi sajnos elkopott, mert én úgy értem a sajnost, hogy most nincs belőle, de csúrig elfogyott, és én most jelenleg nem állok úgy anyagilag, hogy újakat képes legyek nyomtatni, de vannak olyanok, akik ezt meg azt keresik, és fontolgatom, hogy hogy oldjam meg, hogy valahogy majd mégis nyomtassak, akár a Csikós könyvemből, akár a Kiskalácsai királyságot, csak gyerekkönyveket mondok, vagy például a Sosem volt Toszkána című regényem, ami hát azért nem semmi, első regényként is 35 ezer példányig jutott, és nagyon 15 szép kiadást ért meg. Aztán az András könyvét, a fordított teremtés, meg a második kötetét is újra kéne nyomtatni. Ez is 20 ezres példányszámig jutott Hang és elemér előszobával. Aki azt írta bele az előszóba, hogy ezért a könyvére engem pár száz éve még megégettek volna. Aztán például, ami fontos lenne, tehát sosem volt ott Kánát, tehát mindenféleképp jó lenne újra nyomtatni. Ez sok szempontból még arra is rémel, amit most megélünk Karsai Dani kapcsán, hogy a méltó halálhoz legyen lehetősége az embernek. Az én hősöm egy hasnyálmirigyrákos író, aki aztán meghal, de még kitart addig, hogy az unokáját majd látni tudja. Tehát ez az alap. Ha már a Sosem volt Toszkánáról beszéltem, és a méltó halálról, akkor még egy könyvemet hadd említsem meg, az a cím, hogy Míg meg nem haltak. Nagyon halványan látható a borítón az is, hogy boldogan éltek előtte, de a fő cím Míg meg nem haltak. Ebben olyan ápolókról és ápoltakról beszélek, akik ugye belecsöppentek abba, hogy elődeiket, az apjukat, az anyjukat, a nagyanyjukat, nagyapjukat ápolják úgy, hogy amatőrök ápolóként. Mindenki így kezdi. Először ápoló lesz, aztán ápolt. Tehát át kell esnünk sajnos, és hála Istennek, ha sokáig élünk, ezeken a fázisokon. És ez a kötet 20 olyan történetet mutat be, ahol idősek ápolása a fő téma, és egészen különleges a formája is, mert nincsenek benne efélék, hogy mondta Józsi bácsi, felelte Mari néni, hanem mindegyik történet, mindegyik szereplője egy betűtípust kapott, és amikor a olvasó végigmegy és olvassa a kötetet, akkor a illeszkedésekből tudja éppen ki beszél, meg hogy mi történik. És mivel itt az elején sárga oldalakon, majd a végén is sárga oldalakon, ott van az én személyes vallomásom az olvasónak, azt a négy sorost elmondom, amivel zárul a könyv, ezt sokan vésték már az agyukba, vagy könnyezték meg, ez így szól. Amit neked adtam, az az életem. Ami engem gyötör, az a félelem. Amit még túlélhet, az a halálom. Amiben belehalsz, az a hiányom.
Nagyon, nagyon megérintő.
De aminek örülök most a legjobban, hogy két könyv, ami a komoly felnőtt irodalmat jelenti nagyon szépen, fut és szeretik. Az egyik az 6 éve, vagy hogy jött ki, az Arankakor című regényem. Az Arankakor egy metaforikus cím, azért árulom el, mert ebből a könyvből lesz majd ott Halason is. Ugye az aranka az a növény, pusztító gyomnövény, amelyik rátapad a gazda növényre, mondjuk a lucernára leginkább, és először legyöngíti, leszívja a folyadékot, a bizet belőle, majd megöli. Na most az arankakor az az 50-es évek, amikor a gazdákra tapadtak rá, és a gazdagabb, jómódú, sokat dolgozó gazdákat kulákká tették, legyöngítették, majd megölték őket. Konkrétan, mint az én főhősömet, vagy tönkretették. Úgyhogy ez az Arankakor 9 órás hangos könyv is van benne, én olvastam föl. Ez most nagyon szép sikert fut be, és gyanítom, ha odafigyelnek rá jobban, akkor akár mondhatnám így, hogy kötelező olvasmánya is lehetne, hiszen ezt az 50-es évek korszakát, amit én gyerekként élhettem meg, ezt nem sokan ismerik. És ez a kulákszázás kapa sorsa, egyébként eredeti kéziratból, emlékiratból íródott.
Én azt gondolom, hogy itt Halason erre sokan fognak rezonálni, csak nekem kb. Minden ősöm valamilyen módon kulákká lett nyilvánítva, és itt ebben a régióban hát, ez tudom, nagyon ez jellemző ez a terület, volt.
Igen, ez a terület. az én történetem főhőse Szolnoktól nem messze, anyavilágban élt, de hát az Alföldet egybe tekinthetjük, mert itt Kiskunhalas környékén, meg még hát sorolhatnám Szeged Balázsa területén is, és sok olyan, mondhatom, az barátom, ismerősöm van, akik megélték azt, amit én megírtam. Ezt az olvasói levelekből is tudom, rajongva szeretik egyébként a könyvet, és hát sajnos most elvesztettem pár, most már 2 hónapja Martin Laci barátomat, ő pszichológus professzor volt, és azt mondta, hogy ha csinálok még rajta 2-3 vágást, egy-egy kis rövidítést, amit ő ajánl, akkor ez simán Nobel-díjas könyv lehet, ami persze én túlzásnak érzek, de az ő megítélését mondtam csak el. De olyan erős történet, ami...
Különösen a te felolvasásodban szerintem ez nagyon megérintő lehet.
Sokan írták, hogy beleborzoltak sok része, ahogy elhangzott. Na a másik pedig az, amit most írtam meg, a 75. szülinapomra jött ki, a Mögöttem az élet. Ez 401 oldalas írást tartalmaz, mindegyik pontosan egy oldalra fér ki, 25 sor volt a gépben. A befejező rész egy verses beszélgetés a halállal, aki mellém telepszik egy elképzelt szituációban az ágydeszkámra ülve, és ott visszatekintünk az életemre versbe szedve, hogy boldog volt-e, hogy jó volt-e, hogy mik voltak, stb. Nagyon groteszk és fekete humor, ha úgy vesszük, de a 400 írás az pedig 100-120 írásig az emberiség történetéhez kötődő írások, és utána jövök én, aki beleépült ebbe a világ mindenségbe a magok kis történetével, és így ez a 400 írás sokak számára érdekes, azt mondták, hogy feladtam a leckét, mert egy olyan fajta kulturális szint is szükséges az olvasásához, hogy van amelyiknél a tudásuk ellenére ki kellett, hogy nyissák a értelmező szót, a történelem könyvet. Vagy,
hát népművelő vagy, megmondtad.
Hát igen, és tudod, annak idején, és ezt már idéztem néhányszor, Nagy Lászlónak azt mondta állítólag Acél György, hogy olyan verseket kell írni, amit értenek a népek. Erre Nagy László azt mondta, hogy tanuljanak a népek.
Na igen, ez egy nagyon komoly egyensúly, hogy hol lavírozunk a kettő között.
Igen, úgyhogy én azt mondom, nekem mindig az volt az elvem, hogy nemrég a Palikék műsorában is voltam a Palikék világában, ezt érdemes megnézni a hallgatóknak, nagyon jó pofa lett végül az egész, de ott folyik egy diskurzus a bulvárról, és ugye, ha úgy vesszük, a bulvár maga az utcai történet a bulvár, az utcai lap a bulvárlap, stb. Tehát nem az, ami én otthon bebújsz a olvasó székedbe, vagy fekvő, mit tudom én, és értékes irodalmat olvasol. Ebből indul a bulvár. Na most én azt mondtam, hogy a bulvár az, amelyik inkább le akarja nyomni az olvasóját, hogy szinten tartsa ahhoz, hogy ő elkeljen. Én pedig azt mondom, hogy arról a szintről én fölfelé akarok emelni mindenkit, ne ragadjon ott, mert az nem baj, hogy elolvas egy bulvár, de az baj, ha ott ragad, vagy még lejjebb nyomják. És hát elég baj az emberiségnek, hogy a 70%-a az embereknek nem elég képzett, egész finoman fogalmazok.
Igen.
És csak a felső 30% az, akik sokkal többet tettek az, hogy képzettebbek, tudósabbak, okosabbak, műveltebbek legyenek. Na én ezt a 30%-ot szeretném mondjuk 40-re az én környezetemben megemelni. És ehhez próbálok mindig hozzátenni valamit. Hát ez a Mögöttem az élet című könyvem is erről is szól, túl azon, hogy az egyoldalas történetek az én történeteim, azaz rólam is, a múltamról, az előzményekről, az előző éveimről is szólnak, de hát mindig valahogy úgy írom meg, hogy egy rafinált befejezése van mindegyik oldal, mindegyik írásának, és ha lehet azt mondani, ugye, ahogy a novella szokott végződni, hogy hogy valami meglepetés ott van a végén.
Hát lassan a műsoridő végéhez közeledünk, én azt gondolom, hogy elbűvölted a hallgatókat. Például én lehet, hogy műveletlen vagyok, de azt sem tudtam, hogy szobrokat készítesz, tehát hogy az alkotó művészetnek olyan széles spektrumát működteted, és frissen, és nyitott szívvel. Felénk azt mondják, hogy nem tört le a visszapillantó tükör, tehát, hogy nagyon továbbra is...
Jó mondat, ez egy jó mondat.
Érzékeny maradtál az emberi nehézségekre, és ahogy mondtad, azt igyekszel célozni, hogy emberként a legjobbat nyújtsd, és népművelésként talán egy kicsit jobbá tedd a környezetedet. És ehhez kapcsolódik, hogy esetleg elérhetők-e a alkotásaid, a képzőművészeti alkotásaid, a szobrok, festmények valahol?
A szobrok nem, de a festményeim 4 éve festek egyébként, azokból látható jó néhány a bandó.hu oldalamon, és hát ez egyúttal könyveimet is kínálja és bemutatja ez az oldal. Frissítenem kell majd, mert az első 2 év termése van kint a képekből, de hát annyi mindig a dolgom, hogy hozzá tudjunk tenni az új képekből, nem sikerült, de most már azt hiszem 8. vagy 9. kiállításom van épp most Komlón. Ezeket viszem, ahová hívnak. Lehet, hogy egyszer Halason is előfordulok majd ezekkel, örömmel venném. Egyébként én ott nagyon régen már a Csipkeház látogatója voltam. Ha még megvan a régi vendégkönyvük, lehet, hogy megtalálják a beírást is. Valamikor a 70-es években jártunk ott egy családostól, úgyhogy nekem ez is egy jó emlék maradt. Úgyhogy most a festményeimből itt tudnak látni, és az pedig érdekes lesz, hogyha olyanokkal is találkozom, akik már régi motorosok az én életemben, úgy értem, hogy már láttak előzőleg is, vagy régi kedvelőim, rajongóim, humorom szeretőim, mit tudom én. Úgyhogy ha lehet, akkor úgy agitálok mindenkit, aki hallgat bennünket, hogy 2 okból jöjjön el, vagy 3. Az egyik, hogy újra találkozzunk, a másik, hogy egy minimum 2 órás esben úgy részesüljön, hogy megemlegesse, és a harmadik pedig, hogy ennek az alapítványnak tudunk segíteni azzal, ami a bevétel rájuk eső nagyobb része marad, és azt is elmondhatjuk, hogy tettünk valamit azon kívül, hogy jól éreztük magunkat.
Mit mondhatnék? Így legyen. Amen. Elmondjuk még egyszer a részleteket, tehát március 8-án Nők nélkül nem megy címmel Nagybandó Andrással találkozhatnak egy csodálatos est keretében a Tiszti Klubban 18 órától. Ne felejtjék, dedikálással egybekötött könyv bemutató is lesz. Én azt hiszem, hogy akik most hallgattak bennünket, egészen biztos kíváncsiak rád élőben is, és amire nem jutott idő már, hogy Nők nélkül nem megy, ez egész biztosan egy különleges, hogy hogyan gondolkodsz a női nemről, ezt most már ott fogják meghallgatni, úgyhogy biztatjuk a hallgatókat, hogy feltétlen menjenek el, hogy a Benyámin lakó otthont tud ilyen módon is támogatni, és a látogatók is tudják ilyen módon is támogatni. Bandó, nagyon köszönöm mindazt, amit elmondtál, de legfőképpen köszönöm azt a lelkiséget, amivel élsz, amivel dolgozol, azt a töretlen lelkesedést, motivációt, ami átjött szerintem ezen a beszélgetésen, és azokat az emberi értékeket, amelyeket megtartottál az évek során, és amelyek most is fontosak számodra. Köszönöm, hogy itt voltál, és itt leszel.
Köszönöm szépen én is, minden jót mindenkinek, várom a hallgatókat.
Nagybandó Andrással beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.